Pedig a Millás reggeli, itt van velünk a vonalban Herzog László, a pénzügykutató ZRT munkatársa, nyugalmazott szociális és munkaügyi miniszter. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Hát megjelent a pénzügykutatónak a 2021-es prognózisa, és ebben mindenféle érdekes számot lehet találni. Kezdjük szerintem, mielőtt a munkaerőpiacra rátérnénk, a növekedési előrejelzésre, ami azért alacsonyabb, mint a piaci átlag. Korábban, főleg miután az utolsó negyed évben azért nagyon jó lett a növekedésen 5% vagy a fölötti becsléseket is hallottunk, ehhez képest a 4% alatti. Ez már a harmadik hullám miatt van, vagy pedig attól függetlenül lett ebben a friss prognózisban, ez mire számítana?
Hát azt gondolom, hogy mind a kettő tényező szerepet játszik. Itt nyilván nagyon fontos tényező az, hogy az a hatalmas összeg, amit a költségvetés, illetve az államháztartása gazdaság élénkítésére fordított, ezeknek jelentős része olyan területekre került, amely nem szolgálja véleményünk szerint a versenyképesség javulását, és ennek hosszú távú hatásai lehetnek. És hát fontos tényezőnek tartjuk azt is, hogy számos cég, amely kénytelen volt bezárni, a legtipikusabb az, amikor ennek központi döntés az oka, tehát teljes mértékig vétlenek. Itten a munkavállalók semmilyen támogatást nem kaptak, szemben a fejlett európai országok gyakorlatától, de hát ilyenkor mindenki megemlíti az Egyesült Államokat is, amely mindig úgy szoktuk emlegetni, hogy mennyire piacbarát és állami beavatkozása ellenes, és még ők is nagy összegeket fordítottak. Ennek pedig azért lett volna nagy jelentősége, meg lenne még most is, mert ez olyan helyre menne, ahol kifejezetten keresletet támasztana, tehát nem a megtakarításokat növelni, hanem ahogy egyébként ez 2020-ban meglepő módon de történt, hogy a megtakarítások azok éppen még növekedtek is, nyilván azért is nagyon nagyon volt mire költeni. Tehát visszatérve a gondolatra, ha a fogyasztói kereslet növekedne, ez húzó hatás gyakorolhatna a gazdasági növekedésre is, mert ennek a így pótlólag biztosított összeg gyakorlatilag a teljes egésze az keresletté válhatna.
Uh-huh. Ez egyébként miért nem éreztette a hatását már a tavalyi számokban? Vagy éreztette? Azzal, hogy a középmezőnyben vagyunk, és egy átlagos GDP veszteségünk volt, vagy átlagos mértékű volt a recesszió Magyarországon 2020-ban. Ebből az következik, hogy ez nem is akkora szempont, vagy nem is annyira veti vissza a gazdaságot, vagy pedig mondjuk a jobbak között lehetünk volna, hogyha erre jobban figyel az ország?
Hát inkább az utóbbira gondolok. Ugye, ha az európai átlagot nézzük, akkor tényleg középmezőnyben vagyunk. Ha a V4-eket nézzük, vagy a balti államokat, akkor viszont hátul kullogunk. Uh-huh. Tehát ugye, az összes statisztika adatnál mindig kulcskérdés, két kulcskérdés van, a metodika meg, hogy mihez viszonyítunk. Uh-huh. Hát ettől függően ugye, más-más képet tudunk kapni, hát ezzel mindenki használja. Azt gondolom, az a korrekt, hogyha több szempontból is vizsgáljuk ezeket a statisztikai adatokat, mert azért nagyon sok mindent elárulnak a gazdaság természetéből.
És nyilván akkor a hasonló országokhoz kell mérni magunkat, nem a speciális helyzetben levőkhöz, meg akkor nyilván itt a régióban. Igen. Értem. Azt mondja, hogy a munkaerőpiacra átkanyarodva itt azért nagyon ellenmondásos hírek érkeztek arról, hogy akkor konkrétan mennyire komoly a válság, mert hogy a headline munkaerőpiac adatokat nézve viszonylag kevesen vesztették el a munkájukat, de itt is fölmerültek ilyen módszertani problémák. Tehát milyen számokat lehet akkor nézni, vagy érdemes nézni, honnan kaphatunk valós képet arról, hogy a válság mennyire sújtotta a munkaerőpiacot?
Igen. Hát a KSH adatai szerint a munkanélküliek száma az 20-ban 198 ezer volt. Mi azzal számolunk, hogy ez nagyon nem fog mérséklődni, de azért javulás bekövetkezhet, hogy a 170-180 ezer főre becsüljük. Ez a KSH szerinti adat. Azonban amit megnéztünk, az az, hogy a foglalkoztatás statisztika az nem két kategóriát tartalmaz, ahogy ez itt éppen az eszünkbe jut, hogy vannak a foglalkoztatottak, meg vannak a munkanélküliek, hanem van egy harmadik, egyébként nagyon jelentős csoport, az az inaktívak. Ugye a két korosztályt vizsgálunk, a 15-74 éves, meg a 15-65 éves, és ezen belül a diákok, a nyugdíjasok, a háztartásbeliek, és a gyesengyeden levő anyukák, legalábbis eddig, ezek mindenben a csoportba tartoztak. És ide tartozik az is, és ez, számunkra ez az érdekes kategória, és erről is közöl a KSH adatokat, akik szeretnének dolgozni, de nem keresnek valamilyen ok miatt munkát aktívan, vagy éppen nem tudnak munkába állni. Ez azért fontos, mert a munkanélküliségnek a definíciója, zárójelben jegyzem meg, szerintem elég furcsa definíciója, de ez európai standard, tehát nehogy valaki ezt magyar kritikának vegye. Uh-huh. Ja, ez a definíció úgy szól, hogy a vizsgált héten legalább egy órát volt jövedelmet eredményező munkája, két héten belül munkába tudna állni, és aktívan keres munkát. Most következőképpen, ha valaki például elvesztette a munkáját, de úgy ítéli meg, hogy úgy se tud találni. Tehát szeretne dolgozni, csak reménytelenek találja, ő az inaktív van. Vagy szeretne dolgozni, de nem tud munkába állni, mert az időszüleit kell most gondozni, vagy a gyerekre kell vigyázni, mert ilyen most tanítás sincsen. Tehát mindegy, bármilyen ok miatt nem tud munkába állni, ő is ebbe a kategóriába tartozik. Na most, ha így nézzük a számokat, akkor viszont 200, közel 300 ezer fő az, aki ebbe a most kifejtett kategóriába tartozik. És ha így nézzük a munkaerő tartalékot, ami tehát nem azonos a munkanélküliekkel, hanem két számnak az összege a munkanélkülieké és azoké, akik szeretnének dolgozni, de valamilyen ok miatt nem tudnak. Ennek a száma így együtt 2019-ben 415 ezer volt, 2020-ben ez már megközelíti a 500 000, 495,8 ezer fő, vagyis ez egy erős 80 ezer fős növekedés jelent, megközelíti a 20%-ot.
Aha. És ebben még várható romlás az idén, vagy ez nagyjából a második hullám végén, mondjuk tavaly évvégére tetőzheted?
Hát mi abban reménykedünk, hogy ez most már nem fog növekedni, hát persze a remény az nem egy közgazdasági kategória. Ugye itt nagyon ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy hogyan vélekedünk a vírusról. Igazából az egész munka ennek a megvitatásával kezdődött, és ezt gondolhatják, ez számunkra igen nagy kihívás, mert közgazdászok vagyunk, és nem virológusok. Végül is azzal számolunk, hogy azért nyárra valamennyire javul a helyzet, nagyon bízunk az oltásokba, hogy nyárra már a vírushoz elcsendesedik, ami nem jelenti azt persze, hogy egyik pillanatról a másikra minden visszaállna a korábbi állapotok szerint. Én azt hiszem, hogy erre senki sem számíthat. Persze a változás az nyilván ágazat függő, mindenki említi a turizmust,
Hogyha jól olvastam, akkor egy május végi nyitás feltételezve készült a prognózis, ugye?
Igen. Tehát arra számunk, hogy a második fél évben az egy javulás lenne. Ezért is számolunk azzal, hogy azért a GDP növekedni fog, hogy egy 3,8%-ról beszélünk. Némiképp szerény mértékben csökken a munkanélküliség, és szerény mértékben javul a foglalkoztatás is. Uh-huh.
Még egy érdekesség, hagyd kérdezzek rá, hogy a bér adat, illetve a bér növekedés az miért volt egy ilyen helyzetben is igen magas tavaly, illetve ez ügyben mi várható időn?
Igen, hát 6,2% a tényleges adat, amit a KSH is metetett, és az a sejtésünk, hogy ez az adat ez valójában nem valós. Ja, a KSH az átlagkeresetet méri, és hát ez a rádió nagyon nehéz statisztikai kérdésekkel foglalkozni, de hát ugye az átlagkereset az mindig rendkívül függ a létszám összetételtől. Tehát annélkül, hogy csak egy számpéldát mondanék, gondoljunk csak arra, hogy egy csapatból, ahol senkinek nem emelik egy forinttal se a bérét, de a legalacsonyabb keresetű az elbocsátják, hogy elmegy. Abban a pillanatban, ahol semmi nem történt, ennek a cégnek az átlagkeresete megemelkedett. Pusztán ez a fény miatt. Tehát erről akarok arra utalni, hogy a létszám összetételnek rendkívül nagy a jelentősége. Na most, ami mi problémának érzünk, az egyrészt az, hogy amikor a KSH méri az átlagkeresetet, akkor az öt főnél kevesebbet foglalkoztatott cégeket és az egyéni vállalkozókat nem méri. Hát ez egy nagyjából másfél milliós táborra foglalkoztatottak harmadát teszi ki, tehát azt hiszem, hogy joggal feltételezhetjük, hogy ez már olyan tényező, ami jelentős korrekcióra adhat okot. A másik fontos ok, hogy a teljes munkaidőben foglalkoztatott a kereseteit veszik számba a KSH. Most nagyon jól tudjuk, hogy 2020 a pandémia miatt azzal járt, hogy miközben 51,7 000 fővel csökkent a foglalkoztatottak száma, a teljes munkaidősöknél ez már eléri a 70 000-et. A részmunkaidőben viszont növekedés van, egy 18,7 000 fős, és most itt a KSH által közölt adatokra hivatkozom. Vagyis ha sokan átkerültek a részmunkaidőbe, az ő jövedelmük megint csak csökkent. Tehát ez vetette fel azt, hogy nézzük meg, hogy mit jelent mindez keresett tömegbe. Tehát az átlagkeresetet meg az alkalmazotti létszámot, ha összeszorozzuk, és ezt csináljuk 2019-ben és 2020-ban is, és ennek számoljuk ki a reál értékét, akkor is kapunk egy számot, de ez nem 6,2, hanem 2,6. Aha. És ráadásul hát még azt kell mondanom, ez már innen nincs bizonyítva, ez megint csak a sejtés, hogy azok a problémák, amiket említettem, azok még erre a azok ebben a számításban is benne vannak, tehát valószínűleg ez a 2,6% is felülbecsült. Uh-huh. És hát ha úgy nézzük, ugye keresletként, a fogyasztói keresletként mégiscsak a keresettől megjel kell számolnunk, nem az átlagkeresettől. Uh-huh.
Világos. Aha, oké, sokkal jobban értjük. Jó van, nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszéltük ezt a kérdést. Szép napot, jó munkát kívánunk.
Nagyon szépen köszönöm én is a megkeresést, mindenkinek szép napot kívánok, és voltakozzanak, és vigyázzanak magukra.
Igyekszünk, várjuk, hogy legyen rá lehetőség. Köszönjük, viszont hallásra.
Köszönöm, minden jót.
Herzog Lászlóval, a pénzügykutató ZRT munkatársával, volt szociális és munkaügyi miniszterrel beszélgettünk.